Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten áldjon mindenkit. Advent harmadik vasárnapja van, ez nem tudom, hogy kinek mit jelent. Azt mindenképpen, hogy közeledik a karácsony, meg az is, amiről énekeltünk, hogy árad a kegyelem, ez a kegyelemnek a korszaka, a kegyelemnek az időszaka, amiben élhetünk. Tegnap este nagyon-nagyon hideg volt, viszont nekem így belül a lelkem nagyon, nagyon jól érezte magát, amikor kint voltunk a templom téren. Én szeretném, hogyha egy nagy köszönetet mondanánk most a zenészeinknek, hogy ilyen mínusz akárhány fokba kesztyű nélkül, minden nélkül ott gitározni és kint énekelni, és nagyon jó szólt, és az egész templomteret vagy Budaörs főterét betöltötte az Isten dicsőítés. Szóval ezt az egészet jó volt látni és hallani. Úgyhogy köszönjük szépen a zenészeknek, egy tapsal köszönjük meg nektek. Szóval dicsőség Istennek ezért. Nos, hát folytatjuk az adventi időszakban a jelenések könyvéről szóló sorozatunkat. Lassan haladunk, a második rész következik, mármint a sorozatban a második rész, de még az első rész első verseinél tartunk. Azt mondja a Biblia, jelenések könyvének az első és első versétől tehát. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van. Imádkozzunk! Drága úrunk, szeretnénk mi is átélni ezt az örömet és boldogságot, hogy amikor ezeket a prófétai kijelentéseket megvizsgáljuk, szeretnénk átélni azt, hogy a Szent Szellemet betölt bennünket, kijelentéseket kapunk, megértünk valamit, az életünk részévé válik valami olyasmi, ami talán eddig nem volt az. Kérünk téged, hogy gyere és munkálkodj itt közöttünk, és ezt az örömet és ezt a boldogságot, amit ígértél, hogy a te kinyilatkoztatásodból ez következik, ezt szeretnénk itt megtapasztalni. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, a folytatást is. Imádkozunk azért, hogy senki ne menjen el úgy, hogy ne kapjon valami mennyei kijelentést, mennyei üzenetet. Szeretnénk kifejezni, Úrunk, hogy szükség van rád, és szükségünk van a te áldásodra. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Nos, tehát következik a karácsonyi időszak nem soká. Én ahogy visszaemlékszem a gyerekkoromra, a türelem nem mindig volt a legnagyobb erényem, és néhányszor eljátszottam azt, hogy karácsony előtt való napokban, amikor a sokadik kérdést föltettem a szüleimnek, hogy mit fogok kapni karácsonyra, és mindig azt mondták, hogy majd megtudod, várjál még 5 napot, vagy nem tudom, 4-et, vagy 3-at, vagy 2-t, akkor én persze hát várok, mit tudok csinálni, de amikor nem voltak otthon a szüleim, akkor úgy megnéztem, hogy a fiók mélyén mi van, vagy a szekrényben mi van, esetleg nem tették-e oda azt, amit nekem szántak, és hát talán esetleg megtalálom az ajándékot. Volt, amikor sikerült megtalálni, és aztán titokba tartottam, hogy nehogy elrontsam az örömüket. Volt, amikor nem sikerült megtalálni. De amikor valami titokról van szó, hogy valamit eldugnak, tudod, hogy van valami, de nem tudod pontosan, hogy mi az, vagy miről szól, akkor az olyan kíváncsivá teszi az embert. Egyszerűen fölcsigázza az embert. Gyakorlatilag ez egy egyszerű pszichológiai eszköz, tehát ha valamivel szeretnéd, hogy foglalkozzanak a körülötted lévők, akkor valamilyen módon titkosítani kell, és akkor egyből oda fognak figyelni rá, mert a titokra szeret mindenki úgy rámozdulni, és különösen azt lehet tapasztalni, hogy a mai világunk, vagy a mai kultúránk, az különösen szereti az ilyen titkos, misztikus dolgokat. Tehát gondoljatok csak bele, hogy milyen könyvekből fogy a legtöbb, vagy milyen filmeket néznek inkább az emberek. Hát az ilyen titkos, misztikus típusú filmeket, regényeket, írásokat, azokat elég nagy erőszeretettel olvassák az emberek. Tehát ma egy ilyen világban élünk. Szeretjük a titkokat, illetve a titkoknak a megfejtését. Jelenések 10 helyében azt mondja Isten igéje, azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának a hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta a szolgáinak, a profétáinak. Tehát jelenések 10:7. Hogy egyszer majd meg fog szólalni egy trombita, sok közül majd az utolsó, amikor az Istennek a titka be fog teljesedni. Ki fog derülni, hogy mi van mögötte. És ma, amiről én beszélni fogok, az nem más, mint a titok és a titoknak a lelepleződése. A címet is így adtam, hogy titok és a leleplezés. Amikor arról beszélünk, hogy titok, akkor a Jelenések könyve az egy jó könyv, tehát érdemes olvasgatni, tele van titkokkal. Szerintem nem tudsz 10 sort úgy elolvasni, hogy 3 olyan titkot ne találjál benne, amire azt mondod, hogy ez mi is akar lenni. És aztán megint olvasol néhány sort a Bibliából, a Jelenések könyvéből, és akkor újra vannak olyan titkok benne, amit úgy nem biztos, hogy kapásból megért az ember, hanem úgy meg kell nézni, hogy mi van mögötte. És Isten igéje azt ígéri nekünk, hogy, hogy Isten folyamatosan ezeket a titkokat leleplezi, vagyis lerántja róla a leplet, bemutatja annak, a, annak az igazi valóságát. Tehát az Isten titka az egy olyan titok, ami valameddig titok természetesen, valameddig érthetetlen vagy bizonytalan a számunkra, de eljön az ideje annak, hogy mindig valami újabb és újabb titokról az Isten lerántja a leplet és bemutatja az igazságot, hogy mi ez valójában. Tulajdonképpen a keresztény életünk is valami hasonló, hogy éljük az életünket, felfedezünk újabb és újabb dolgokat, ahogy olvassuk az igét, egyre több dolgot megértünk, és ahogy az üdv történelemben haladunk előre, folyamatosan történnek események, és bizonyos helyzetek, bizonyos történelmi pontok segítenek abban, hogy a Szentlélek azt mondja, látod, erről van szó, vagy most ez történt meg. Amit a proféták előre kijelentettek, az valamikor beteljesedik. Tehát a Jelenések könyvéről azt kell tudni, hogy alapvetően egy olyan profétikus mű, ami tele van proféciákkal, kijelentésekkel a jövőre vonatkoztatva, és azt is lehet tudni, hogy a több műfaj keveredik ebbe a könyvbe, a Jelenések könyvébe, de az egyik ilyen meghatározó és jellemző műfaj a Jelenések könyvének az apokaliptika. Hogy megértsük ennek a lényegét, szeretnék egy nagyon egyszerű hétköznapi példát hozni. Ki az, aki szereti a Forma 1-et? Meg én is. Amikor megtehetem, megnézem. Hozok egy képet. Valaki segíteni ezeket a kottatartókat levenni? Lehet látni egyébként? De esetleg ezt a kottatartót, ha sikerül levenni. Tehát ott látok a képen valamit, ami le van leplezve. És aki szereti az autósportot, mondjuk a Forma 1-et, és egy ilyen képet lát, akkor bizonyos értelemben ez titok is, meg nem is titok. De ha azt kérdezed, hogy mi van a lepel alatt, akkor azt mondom, hogy egy autó. Csak le van takarva. De ha pontosan megkérdezed, hogy de milyen autó, milyen színű, milyen motor van benne, milyen teljesítménye van, nem tudom, milyen paraméterekkel rendelkezik, akkor azt kell, hogy fogalmam sincs, nem tudom. Annyi kiderül ebből, hogy ott van egy autó, és le van takarva, és ez egy biztos, hogy egy autó, és hát a formájából kiderül az, hogy egy sportautó, egy versenyautó, sőt, egy Forma 1-es autó. És minden egyes évad előtt, amikor a Forma 1-es futamok elindulnak, előtte a Forma 1-es istálók eljátszák ezt, hogy megtervezik az új autóikat, elkészítik, megcsinálják a prototípust, és aztán behozzák egy ilyen helyre, szépen letakarják, és csak elkezdik a sajtóhíreket bejelenteni, hogy elkészült a, mit tudom én, X-típusú új autónk, ez sokkal szuperebb, sokkal jobb természetesen minden, mert sokkal többet tud, mint a régi, de le van leplezve, nem lehet tudni róla semmit, csak az, hogy van. És akkor sokáig az újságírók, meg a Forma 1 rajongók gondolkodhatnak azon, hogy tehát hogy milyen autó is lehet ez, meg mennyire fog menni, meg milyen teljesítménye lesz ennek az egésznek. És majd egyszer, hetekkel később, eljön az a pillanat, amikor sok ember előtt leleplezik azt a bizonyos autót, és kiderül, hogy ja, hogy pontosan milyen autóról van szó. Ja, hogy ez egy Ferrari. Ja, hogy ez egy ilyen autó. Tehát ez a titok és a leleplezés, ez kicsit így működik a Jelenések könyvében, illetve a Bibliában is, vagy az Istennek a munkája is ilyen, hogy bejelent valamit profétákon keresztül, ezek a bejelentések nagyon világosak, nagyon valóságosak, hogy valami lesz, de igazán nem annyira konkrét, hogy bizonyosan, pontosan lehessen tudni, hogy mikor lesz ez, hogy lesz, kivel lesz, milyen körülmények között csak egy ilyen kijelentések vannak. És aztán később Isten esetleg újabb profétai kijelentéseket ad későbbi korokban, vagy más profétákon keresztül, amelyek pontosítják ezeket a kijelentéseket, de igazán akkor lehet ezeket világosan látni, amikor megtörténik. Tehát például az adventi időszak arról szól, hogy Jézus Krisztus eljövetele. Jézus Krisztussal kapcsolatban nagyon-nagyon sok profécia született meg Krisztus születése előtt több száz évvel már. Folyamatosan a proféták, amikor profétáltak, kaptak olyan mennyei kijelentést a Szentlélek által, hogy a Messiás ilyen lesz, a Messiás ezt fogja csinálni, a Messiás itt születik, a Messiás így fog élni, a Messiásnak ilyen küldetése lesz. Rengeteg ilyen, több száz ilyen profécia van. De az, hogy pontosan a Messiás az pontosan ki is, meg mit is fog csinálni, meg hogy mi lesz az igazi megnyilvánulás, az mikor derül ki? Amikor megszületik. amikor megszületik és valóságosan elkezdi a munkáját. Nos, tehát ha visszatérünk a jelenések könyvéhez, és ebbe a bizonyos apokaliptikus dologba belepillantunk, akkor még annyit elárulok, hogy a maga az apokaliptika, az egy görög háttérből származik, és az apó szó annyit jelent, hogy valamiről levonni valamit, vagy valamiről elvonni valamit, a kolopszis szó jelentése pedig a fátyol. Tehát egy ilyen az apokaliptika, vagy apokalipszis az azt jelenti, hogy valamiről lerántjuk a fájtat, és valóságában meglátjuk azt, ami ott van. A jelenések könyvét, amikor olvasod, akkor hogyha tudjuk ezt jól értelmezni, akkor folyamatosan ezt lehet átélni, hogy sok-sok profécia, ami korábban elhangzott, és a jelenések könyvében is benne van, ahogy haladunk előre, sok mindenről így le lesz húzva a fátyol, és be lesz mutatva, hogy ez valóságosan. Tehát titkokról beszélünk, ami most még titok, de holnap már nem biztos. Vagy 100 évvel ezelőtt titok volt, mert az emberek kevésbé értették, de ma már történelemben sokkal jobban értünk dolgokat. Le van a fátyol rántva róla, és valóságosan látunk valamit. Tehát azt megállapíthatjuk, hogy a keresztény apokaliptika egy olyan proféta jellegű isteni kinyilatkoztatás, amiben az eddig korábban még elrejtett dolgok valóságosan megnyilvánulnak, vagy bemutatkoznak. Ma én arra vállalkozok, hogy két olyan titkot szeretnék bemutatni, amiről Isten lerántotta a leplet, tehát valóságosan lehet látni és tapasztalni, hogy mi az, és ebből a két titokból elég sokat fogunk tanulni majd, hogy mi ez. Az egyik ilyen titokkal kapcsolatban, ez az apokaliptikának a diája. Az egyik titokkal kapcsolatban elkalandozunk a Dániel könyvébe. Azért a Dániel könyvébe, mert a jelenések könyvét, ha valaki tanulmányozza, és érteni is szeretné, nem csak olvasni, nem csak üresen elolvasni és kész. Nagyon fontos, hogy párhuzamosan a Dániel könyvét is olvassa, mert rengeteg párhuzam van benne, és amit az egyik leír, az a másik kiegészíti, vagy fordítva. Tehát Dániel, amit kijelentéseket kapott a Szentlélektől, azok gyakorlatilag megegyeznek azzal, amit János ott a Pátmos szigetén kap a Szentlélektől, de más-más szimbolika rendszerrel, más-más módon mutatja be azokat, és a kettő az kiegészíti egymást, és a kettőt nézzük, akkor bizonyos dolgok sokkal-sokkal világosabban érthetőek, tehát könnyebben le lehet rántani ezt a bizonyos leplet, és jobban meg lehet ismerni, hogy miről van szó. Nos, tehát Dániel 2-höz lapozunk most a Bibliánkban, hogyha van nálatok, megtehetitek. Az van a 2.19-ben leírva, hogy ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Tehát tipikusan egy ilyen apokaliptikus dolog történik. Van egy titok, amiről Isten lerántja a leplet, mert kijelenti, hogy miről van szó, kijelenti, elmondja, hogy mi van a lepel mögött, és Dániel a proféta azt mondja, hogy én most már tudom. A háttérben az történik, az esemény, hogy Babilóniának a nagyhatalmú uralkodója, királya, mindenható ura, Nabukadnezár király, egyszer egy kellemes este, amikor lefeküdt és aludni tért, egy nagyon különleges álmot látott ez a kedves uralkodó, és ez az álom annyira magával ragadta, hogy amikor fölébredt, akkor azt mondta, hogy ezt nem tudom elfelejteni, és szükségem van arra, hogy valaki megmagyarázza nekem ezt az álmot. És tudjátok, az ilyen nagy uralkodók körül, vagy egyáltalán nagy emberek körül mindig elég nagy a slep, akik ott ebből élősködnek, hogy valakinek nagy neve, vagy gazdag, vagy király, vagy ilyesmi. Természetesen a babiloniai birodalomban is megvolt ez, hogy rengeteg olyan ember volt, aki abból élt, hogy ilyen csillagjóslással, varázslással, okkultizmussal, mindennel foglalkozott, és hát a királynak mindenféle jó tanácsokat osztogattak. Ezek vagy bejöttek, vagy nem jöttek be, de lényeg az, hogy jól éltek belőle. És az történt, hogy a király reggel azt mondja, hogy ez az állam annyira különleges volt, hogy nagyon biztosan tudni akarom, hogy mit jelent. Ezért összehívta ezt a csapatot, akik ilyen tudósok voltak, meg varázslásokkal foglalkoztak, és azt mondta, hogy na, kedves barátaim, új munkát kaptok, ha szeretnétek tovább maradni itt az udvarba, és szeretnétek, hogy továbbra is finanszírozom az életeteket, akkor a kijelentést kérem, vagyis ráncsátok le a leplet erről az egészről. És akkor erre ezek az emberek nagyon lelkesen azt mondták, hogy na, egyszerű, na, király, mondd el, hogy mit álmodtál, mi, és akkor hozzuk a megfejtést. Csak a királynak is volt esze. És azt mondja, hogy nem mondom el, hogy mit álmodtam. Ha ti tudjátok a titkokat, ha meg tudjátok fejteni a titkokat, akkor találjátok, hogy mit álmodtam, és miután kitaláltátok, mondjátok el a jelentését. Ekkor volt gáza a varázslók körében. Teljesen odáig voltak, és azt mondták, hogy hát ilyen nincsen. Hát mondd meg, hogy mit álmodtál, és akkor mi adunk egy megfejtést. és hát a királynak sem ment teljesen az esze, biztos átvágták már néhányszor, mondtak neki olyan megfejtéseket és olyan tanácsokat, aminek semmi értelme nem volt, csak túl akartak élni helyzeteket, meg biztos a pénzért, meg a hatalomért. Szóval egyszerűen a király nem volt hajlandó elárulni az álmát, és azt mondta, hogy mondjátok meg, hogy mit álmodtam, és kérem a jelentést is, ha nem, ki lesztek végeztetve. Ez van leírva a bibliai történetben. Hát nem tudom, neked ilyen főnököd lenne, hogy csináld meg a munkát határidőre, és ha nem, akkor vége akasztás, vagy nem tudom, akkor halálos ítélet, azért nem egy kellemes munkahely lenne. De hát akkor a király az mindenható volt, életekkel rendelkezett, élet és halál ura volt, tehát ezt megtehette. És mivel a tudósok, orázslók, azok az emberek, akiket megbízott ezzel, ezt mondják a Dániel 2.11-ben, mert az, amit a király kérdez, igen nehéz, nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. De próbálják megmagyarázni, vagy mentegetni magukat, és alapvetően látszik az, hogy az élő istennel semmi kapcsolatuk nincs. Ugyanis ők úgy képzelik el, hogy egyrészt ez lehetetlen megfejteni, mert az ilyen titkokat ki tudja megfejteni? Csak az az Isten, aki a mennyei magasságban van, és az nem lakik itt velünk, mi nem vagyunk kapcsolatban vele, hát honnan tudnánk, hogy ő mit akar. Ő tudja a titkokat, mi nem tudjuk, tehát értsd már meg, hogy ez nem így működik. És ekkor az uralkodó azt mondja, akkor oké, vége, akkor kivégzés indul. És elhajtja őket. És jön a következő jelenetben, hogy Dániel, az Istennek az ember, az Isten prófétája, aki egy magas rangot töltött be ott a királyi udvarnál, meghallja ezt az egészet, és elkezd imádkozni, az Istenhez fordul, és azt mondja, hogy Istenem, mutasd meg, hogy miről van szó, mi ez a titok. És amikor imádkozik Dániel, és kéri az Istentől, hogy mondja meg, hogy miről álmodott a király, akkor hangzik el ez a mondat, hogy ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét. Vagyis azon az éjszakán még az Isten kijelentette Dánielnek azt, hogy mit álmodott a király, és azt is kijelentette, hogy ennek az álomnak mi a jelentése. És aztán Dániel azt mondja, hogy akkor megyek a királyhoz, és megkérem, hogy ne végeztessek ezeket a szerencsétlen embereket, hanem majd én elmondom az egésznek a megfejtését. És így következett az, hogy a Dániel 2.27-28-ban ezt olvassuk, amit mondtam, hogy Dániel így válaszolt a királynak, a titkokat, amelyeket a király kérdezett a bölcsek, varázslók, mágusok és csillagjósok nem tudták megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és a te látomásod, amelyet a fekvejeden láttál, ez volt. És akkor elkezdi mondani, hogy mi az az álom, és mi a jelentése. Én megkérem most az Áront, hogy a Dániel 2.31-től olvassa el ezt az álmot, illetve a jelentését, tehát mindjárt nekünk is kiderül, vagy lelepleződik, hogy pontosan mi volt ez az álom, tehát nem kell úgy hazamenned, hogy imádkozni kell, hogy Isten jelentse ki neked, hogy mit álmodott Nabukadnezár király, benne van a Bibliában, tehát mindjárt ezt végig fogjuk hallgatni, meg a magyarázatát is, de közben én szeretnék mutatni egy képet, ami ezt az egész álmot, sőt többet is, mint az álmot bemutat majd, és ahogy halljuk a szöveget, tehát az álomnak a leírását és a magyarázatát, addig közben figyeljük ezt a képet, és majd utána tovább lépünk. Tehát akkor Áron.
Álmodban egy hatalmas szobrot láttál. Ott állt előtted, te pedig nézted, hogy milyen ragyogó és félelmetes. A feje finomított aranyból készült, melle és karjai ezüstből, hasa és dereka bronzból, lábszárai vasból, lábfeje pedig részben vasból, részben cserépből volt. Mialatt nézted a szobrot, emberi kéz érintése nélkül egy kő zuhant le a magasból. Eltalálta a szobor lábfejét, amely vasból és cserépből volt, és összetörte azt. Majd a vas, a cserép, a bronz, az ezüst és az arany, vagyis az egész szobor ízzé porrá zúzódott. Olyan lett, mint a polyva a szérűn, a gabona aratás után, a csépléskor. Azután a szél felkapta a törmeléket, és úgy elfújta, hogy a szobornak nyoma sem maradt. Az a kő pedig, amely a szobrot összetörte, hatalmas hegyé növekedett, és betöltötte az egész földet. Ez hát az álom, és most elmondom a királynak azt is, hogy mit is jelent. Uram, te vagy a leghatalmasabb király a földön, mert a menny Istene adott neked birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget. Kezedbe adta az embereket, a vadállatokat és az égi madarakat, bárhol is élnek, és uralkodóvá tett fölöttük. Királyom, te vagy az aranyból való fej. Utánad egy másik birodalom következik, amely gyengébb lesz. Azután egy harmadik, amely bronzból való. Azaz még az előzőnél is hitványabb. Noha az egész földre kiterjeszkedik. Azután következik a negyedik birodalom, amely erős lesz, mint a vas. Ahogyan a vas összetör mindent, úgy ez a birodalom is összetör, és szétzúzza a többi királyságot. Amint láttad, a szobor lábfeje és lábujjai részben cserépből, részben vasból voltak. Ez azt jelenti, hogy a negyedik birodalom nem lesz egységes, hanem megosztott, de marad benne vas, marad benne a vas keménységéből is, hiszen láttad, hogy a vas keveredett a cseréppel. Ugyanakkor ez a birodalom részben erős lesz, mint a vas, részben törékeny, mint a cserép. Ez azt jelenti, hogy a lábujjak részben vasból, részben cserépből voltak. Láttad, hogy a vas összekeveredett a cseréppel, valóban össze is fognak keveredni az emberek utódai által. Valójában mégsem egyesülnek, mint ahogyan a vasat sem lehet a cseréppel egyesíteni. Azoknak a királyoknak is az idejében a menny Istenne felállít egy olyan királyságot, amely örökre fennmarad. Ezt sohasem fogják lerombolni, sem más népeknek átadni. Ez a királyság azonban összetöri az előző királyságokat, és véget vet azoknak, maga pedig örökké megáll. Ezt jelképezi az a kő, amely az álomban emberi kéz érintése nélkül leszakadt a hegyről, és összezúzta a vasat, a bronzot, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat. A hatalmas Isten ezzel az álommal megmutatta a királynak, mi történik majd ezután. Bizony pontosan ez az, amit a király álmodott, és kétségtelenül ez az álom jelentése.
Köszönöm szépen. Most már akkor mindent értünk, igaz? Tehát az álom az arról szólt, hogy látott a király egy ilyen emberi alakot, egy szobrot, ami különböző alkotórészekből lett összegyúrva, és ennek a jelentését mondja el Dániel próféta, hogy a különböző alkotórészek mit jelentenek, mit jelent a fej, mit jelent a mellkas, a hals és a lábak. Alapvetően a Dánielnek a kijelentése, hogy ez a prófétai kép arról szól tehát a megfejtésben, vagy a kinyilatkoztatásban, hogy a különböző világbirodalmak hogy következnek egymás után, ezt látta Nabukadnezár király. És amikor a megfejtés jön, akkor Dániel világosan elmondja neki, hogy te vagy az első világbirodalomnak a királya. Te vagy a babiloni világbirodalomnak, a Babilóniának a királya, és utána lesz majd egy másik világbirodalom, ami nem lesz olyan dicsőséges, az már nem aranyból lesz, hanem ezüstből lesz, ez lesz majd egy másik, a Méd-Perzsa birodalom, aztán ennek is vége lesz, aztán következik egy görög birodalom, Nagy Sándornak a birodalom, ami szintén dicsőségben sokkal kevesebb lesz, ez lesz a bronz és a területe, és az utolsó világbirodalom, ami a történelemben ki fog alakulni, ez nem más, mint a római birodalom. A római birodalomról írja azt a Biblia, hogy ez a leggyengébb bizonyos értelemben, keveredik a vas a cseréppel, nagyon erősnek tűnik, de mégis nagyon-nagyon törékeny ez az egész. Tehát ezt a képet látja, amit itt a bal oldalon látok, ez volt a királynak az álma, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatta őt. Aztán később, most nincs idő arra, hogy minden egyes álmát vagy kijelentését Dánielnek megvizsgáljuk, de nem sokkal később azt látjuk, hogyha a hetedik fejezethez lapozunk, akkor Dániel kap még egy kijelentést, tulajdonképpen ugyanezzel kapcsolatban, csak akkor már nem ezt a szobrot látja, hanem lát oroszlánt, lát medvét, lát párducot, és lát egy félelmetes vadállatot, ami tulajdonképpen ugyanezeknek a megfelelője, a világbirodalmak, ahogy egymás után jönnek, azokat látja Dániel, csak bizonyos más szimbolikával, hogy a babiloniai virágbirodalom olyan, mint az oroszlán, a Méd-Perzsa birodalom olyan, mint a medve, a görög birodalom, Nagy Sándor birodalom olyan, mint a párduc, és a római birodalom, mint egy félelmetes vadállatként jelenik meg. És aztán később, a 8. fejezetben egy újabb kijelentést kap Dániel, Abban pedig tulajdonképpen ennek a két álomnak a pontosítása történik meg. A 8. fejezetben már csak a Méd-Perzsa birodalomról beszél úgy, mint egy kosnak a kosról, és utána a kecskebaknak a küzdelméről, hogy a Méd-Perzsa birodalom, mikor megszűnik, az azzal szűnt meg, hogy Nagy Sándor leigázta ezt a birodalmat, és utána a kecskebak lett tehát Görögországnak a jelképe. Ott le van írva ebben a kijelentésben egyfajta küzdelem, és ezt tudjuk a történelemből, hogy Görögország, vagy Görög Birodalom úgy esett célja, hogy mikor Nagy Sándor meghalt, egyébként ő nem túl nagy pályát futott be már egy életkorba, tehát elég fiatalon meghalt, viszont abban a kevés időben meghódított a világ nagy részét, de hamar meghalt, és amikor meghalt, akkor utána egy óriási küzdelem volt a hadvezérei között, és a nagy birodalom, amit Nagy Sándor megalkotott, az négy felé szétesett. És mindenki kiragadott belőle egy bizonyos részt a vezérei közül. És erről beszél tulajdonképpen a 8. rész, illetve arról, hogy a négy rész közül volt egy olyan uralkodó, aki Antiochus Epiphanes volt, aki rengeteg kárt okozott az Isten népének. Tulajdonképpen egy kicsit az Antikrisztusnak az előképe, de most nem ebbe az irányba fogunk elmenni, majd egyszer valamikor eljutunk idáig is. Tehát ez az álomnak a kijelentése, amit Dániel kapott. Amire én szeretnék itt visszatérni, tulajdonképpen az, hogyha megnézzük ezt a szobrot, vagy ezt a képet, a fölülről elindulunk, azt látjuk, hogy arany, utána ezüst, utána bronz, utána vas, és a cseréppel keveredik. Vagyis azt lehet látni, hogy van egy ilyen értékbeli csökkenés folyamatosan, tehát ahogy a történelem kereke halad előre, és a különböző világbirodalmak követik egymást, ezek a világbirodalmak persze nagyok, meg dicsőségesek, meg benne van minden, ami egy világbirodalomban benne kell, hogy legyen, de összességében van egy ilyen értékbeli vagy dicsőségbeli csökkenés. A másik oldalon meg megfigyelhető az, hogy minél inkább jövünk itt a szobornak a folyamatában lefele, azt látjuk, hogy a jellemzéseknél az arrogancia, meg az ilyen kemény föllépés annál inkább erősödik. Tehát minél kisebb a dicsőség, annál nagyobb az arrogancia. És ezt lehet megfigyelni a világban, hogy haladunk az utolsó idők felé, van egy értékbeli csökkenés a világban, van egy ilyen infláció ezen a területen, és a másik oldalon van egy kiteljesedés, ami tehát inkább az ilyen arroganciában nyilvánul meg, meg a hódításban nyilvánul meg, meg a vad hozzáállásban nyilvánul meg, meg mindenféle jogoknak az eltiprásában nyilvánulhat meg. Azt tudjuk a Bibliából tehát, hogy egy ellentétes mozgás van a világbirodalmaknak a folyamatában. Most amikor ezt látjuk, hogy ilyen mozgás van, akkor föltehetjük a kérdést, hogy oké, hogy a világbirodalmak, ahogy követik egymást, és azt is mondhatjuk, hogy egyre rosszabb mindig, tehát nem egyre jobb lesz, vagy egyre dicsőségesebb, hanem egyre több a probléma. Ha nem a világbirodalmakba gondolkodunk, hanem a személyes életünkbe, akkor van ennek egy fontos, nagyon-nagyon fontos üzenete. Ugyanis ha megnézzük a második kijelentését Dánielnek, a látomást, ami a 7. fejezetben van leírva, ott ugyanezt a folyamatot már nem úgy mutatja be, mint egy embert, és akkor arany, ezüst, bronz, stb., hanem állatokkal mutatja be. Amit most szeretnék mondani, ez nagyon fontos. Ez nem annyira proféci, hanem ez rólunk szól. Hogyha ezt meg akarjuk érteni, hogy a világ történelmében mi történik, akkor ebben van egy olyan titok is, amit Isten le akar leplezni, ami arról szól, hogy Isten ad egy nagy dicsőséget, ad egy lehetőséget, ad értékeket, ad lehetőséget az embernek, most ebben neked is, nekem is, akár egy királynak, vagy egy birodalom uralkodójának, és hogyha ezt az értéket jól használja, és az Isten dicsőségére elkezdi kamatoztatni, és elkezdi használni, akkor ebből még több lesz. A Bibliának az alapelvei úgy szólnak, hogy akinek van, annak adatik. Még több lesz. Ha amit kaptam, azt megtartom, és jól használom, akkor az sokszorozódni fog, és még több lesz. De úgy tűnik, hogy a világban van egy ilyen folyamatos inflálódás, hogy azok az emberek, akik nagy hatalmat kapnak, és világbirodalmakat vezetnek, ezek az emberek, vagy ezek a birodalmak nem jól használják fel az Istentől kapott lehetőségeket, hanem folyamatosan tönkreteszik azokat, és ezért egyre gyengébbek lesznek, és egyre inkább arrogánsabbak lesznek, ahelyett, hogy az Isten dicsőségét bemutatták volna. A Dániel 7. részében való álom az már állatokról szól. Ugyanezt bemutatja állatokban. van egy olyan kis üzenet, mintha úgy tűnne, hogy Isten ad az embernek egy értéket, és hogyha az ember nem használja fel ezt az értéket normálisan, és nem az Isten dicsőségére próbálja kamatoztatni, akkor kis idő eltelik, és ez átmegy egy ilyen állatias formában. Hogy már nem az embernek, azért már az állatokról beszél a Biblia utána. Nem tudom, hogy mennyiszer tapasztaltad meg a saját személyes életedben, hogyha Istentől kaptál valamit, és nem úgy használtad, ahogy kell, hogy elherdáltad azt az értéket, akkor annak az eredménye mindig nem csak az, hogy elvesztetted azt a valamit, hanem sokkal több mínusz termelt. Mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ez egy nagyon-nagyon fontos bibliai alapelv. És ezért, mielőtt itt tovább megyünk a titkoknak a megfejtésénél, nagyon-nagyon fontos azt átgondolnunk újra és újra, hogy Isten milyen lehetőséget, értékeket, ajándékokat, hatalmat, nem tudom, bármit is adott nekem. Ki vagyok én egyáltalán? És hogyha az a kérdés, hogy ki vagyok én, és tedd fel te is magadnak a kérdés, hogy ki vagyok én már, mint te, akkor én azt mondhatom, hogy egyrészt egy férfi vagyok, és akkor a férfi létemnek a küldetését betöltöm. Nem csak férfi vagyok, apa is vagyok, mert vannak gyerekeim. Akkor az apai küldetésemet betöltöm. Nem csak apa vagyok, hanem férj is vagyok. Akkor a férj küldetését betöltöm. Nem csak férj vagyok, hanem mondjuk egy dolgozó is vagyok, valahol dolgozok. Mondjuk a munkatársi körömben betöltöm azt a küldetésem, amit Isten rám bízott. Hogy lelkipásztor vagyok, lelkipásztorként betöltöm azt a küldetésemet. Hogy vezető vagyok, vezetőként betöltöm azt a küldetésemet. És hogyha te ugyanezeket fölteszed, ezeket a kérdéseket, és nem akárki vagy, Isten nem féletlenül formált téged olyanná, amilyen vagy. Valamilyen lehetőségeket, valamilyen teret adott neked, hogy abban hozzál ki a legtöbb, abból a legtöbbet. És ahogy látjuk a világbirodalmaknál, hogy folyamatosan ez az Isten dicsőségére élni és kihozni a legtöbbet, ez mindig elmaradt. Tehát soha nem ez volt a cél, hanem mindig egy kategóriával lejjebb megy a dolog, és a végén jön majd az ítélet. Ha te nem akarsz ebbe a folyamatba benne lenni, amit a világbirodalmak meg uralkodók eljátszanak, hanem szeretnél folyamatosan fölfele haladni, akkor nagyon-nagyon fontos erre a kérdésre válaszolni, hogy ki vagyok én. És aki vagyok, amilyen szerepeim vannak, azokban a lehető legtöbbet az Isten dicsőségére kihozni. És hát ezek a szerepek rengeteg. Szomszéd is vagyok, nem? Meg nem tudom, mi vagyok még. Egy ügyfél is vagyok néha, ha bemegyek egy hivatalba, akkor én vagyok az ügyfél. Néhányan tanulók vagytok, akkor ti vagytok a tanulók. Néhányan itt tanítatok, akkor tanárok vagytok. De hogyha megnézzük ezen túl azt, hogy nem csak, hogy ki vagyok, hogy mivel rendelkezem. Vannak anyagi javaink, pénzünk, lehetőség, nem tudom, olyan fizikális dolgok, amit Isten nekünk adott. Ezt az Isten dicsőségére tudom használni, vagy pedig csak úgy van, aztán majd lesz valami. Vannak lelki javaink, lelki ajándékokat ad nekünk az Isten. Olyan képességeket, amelyeket azért adott, hogy ezeket használjuk. És hogy ezeket jól használjuk, akkor egyre több lesz. Ha nem használjuk, akkor folyamatosan amortizálódik, és megyünk lefelé, és inkább veszteséget termel az egész. Tehát most, amikor Dániel proféciáját nézzük, és a világbirodalmakat, meg a Jelenések könyvének a nagy titkait, azért ne felejtsük el, hogy ez nem csak egy ilyen álomvilág, mert nem tudom, nagyon messze van tőlünk, hanem az Isten igéje az mindig bennünket is megszólít, és nem Nabukadnezár királyt, meg Nagy Sándort, meg a többi uralkodót kell kritizálni, hogy hát ilyenek voltak, igen, nem töltötték be a küldetését, ennyi, hát ezért jutottunk ide, ahová, és akkor a 21. század ilyen, amilyen. Tehát nem csak erről szól a dolog, persze ez is igaz, de az, hogy én most, aki most élek, akinek most ad Isten lehetőséget, tudok-e növekedni, és tudok-e az Isten dicsőségére élni. Szeretném, ha most a római levélhez lapoznánk a Bibliába, és a római levélnek az első versétől néhány verset elolvasnánk, ami tulajdonképpen erről szól, hogy Pál apostol, amikor írja a római levelet, és Istentől kapja ezt a kinyilatkoztatást, akkor ugyanerről a folyamatról ír. Hogy akik az Isten dicsőségét nem tudják komolyan venni, és nem az Isten dicsőségére élnek, azoknak milyen sorsuk lesz, hogy mi lesz a következménye, illetve fordítva is. Újra azt kérem, hogy az Áron segítsen nekünk ebben. Tehát a római levél első részének a 18. versétől jönne egy szakasz a 32. versig. És azt kérem tőletek, hogy akár a nézitek mögöttem az ábrát, tehát ez a csökkenő dicsőség, csökkenő érték, ez mennyire jelenik meg a római levélben úgy, hogy itt most már nem világbirodalmakról van szó, hanem emberekről van szó. Egyes emberekről van szó.
Megmutatkozik azonban Isten haragja is a mennyből azok miatt a gonosz és igazságtalan tettek miatt, amelyeket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságokkal elnyomják az igazságot. Hiszen mindaz, amit Istenből megismerhetünk, nyilvánvaló előttünk, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcsnek tartják, bolondok lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak. Ezért Isten is kiszolgáltatta őket a saját gonosz szívük kívánságainak. Hagyta, hogy szexuális bűnökben éljenek, és egymást testével gyalázatos visszaéléseket kövessenek el. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és teremtményeket imádtak, ahelyett, hogy Istent, a Teremtőt imádták volna. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké legyen áldott. Ámen. Mivel azt tették, Isten is kiszolgáltatta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Asszonyaik felcserélték a férfiakkal való természetellenes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot. És más férfiakat kívántak meg égő vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el gyalázatos dolgokat, és a saját testükben kapták meg a büntetést, amelyet tévegéseikért megérdemeltek. Mivel Isten nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapcsiság és rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, mindig rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak és vádaskodnak, Isten gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélküliek, és könyörületlenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltóak a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
Köszönöm. Hosszú volt ez a szakasz, de tulajdonképpen lépésről lépésre Pál apostol ugyanerről beszél, hogy azok az emberek, azok a történelemben bármikor élő emberek, akik az Istennek a dicsőségét fölcserélik másra, akik megismerték az Isten, de mégsem áldják, mégsem szolgálják, akik tudják, hogy mit kellene csinálni, de mégsem azt csinálják, ennek a következménye mindig egy folyamatos romlás, és ebben a folyamatos romlásban van egy olyan szint, amit nem tudok megfogalmazni, hogy hol, meg mikor történik be, de a Biblia arról beszél, hogy van egy olyan pont, amikor Isten azt mondja, na, akkor csinálj, amit akarsz. És akkor ebből következnek azok az erkölcstelenségek, ami a mai világunkban teljesen normális, meg természetesnek tartanak bizonyos emberek, de az Isten ígé azt mondja, nem normális és nem természetes. És ennek a következménye, az oka az, hogy az Isten fölcserélték valami másra. Tehát az erkölcsi romlásnak, ami a világunkban van, és annak a folyamatos devalválódásnak, vagy értéktelenedésnek, amit itt látunk a képen, és amit Dániel az álomban is látott, hogy emberként indulnak el, de aztán annyira megvadulnak, hogy állatok lesznek belőle. Ennek az alapvető problémája az, vagy az alapvető oka az, hogy tudják, hogy van az Isten, de mégsem foglalkoznak vele. Tudják, hogy az Isten mit akar, de figyelmen kívül hagyják. A másik fordításban itt azt olvasom, hogy ismerik az Isten, de mégsem méltatják arra, hogy. Ugye az jó kifejezi, hogy valakit nem méltatok arra, hogy foglalkozzak vele. Ez az ilyen lekezelő. Tehát akarsz mondani nekem valamit, vagy akarsz adni valamit, vagy foglalkozni akarsz velem, és én nem méltatlak arra, hogy egyáltalán odafigyeljek rád. Most így írja le a Biblia, Pál apostol ezt jelenti ki, hogy az emberiség ilyen módon reagál az Istenre, hogy az Isten a kegyelmét és a szeretetét kiárasztja, és vannak emberek, akik nem is méltatják arra az Istent, hogy egyáltalán egy kicsit is odafigyeljenek. És ennek a következménye egy óriási romlás. De mi nem ebben a pályán vagyunk, vagy nem ezen az úton vagyunk, hanem a növekedésben, a kiteljesedésben és az áldásban. Ezért a mai üzenet, vagy az egyik titok, az arról szól, ami alapvetően a mi életünkre is érvényes, hogyha szeretnénk folyamatosan előre haladni, az Isten dicsőségében járni, az Isten vezetése alatt lenni, és nem tönkre menni, akkor ennek a biztos módja az, hogy Jézus Krisztus legyen az első az életedben. Hogy amit az Isten mond, azt vedd komolyan. Hogy amit ő mond, arra figyelj oda, méltasd őt arra, hogy ráfigyelsz, hogy tőle kérsz tanácsot, hogy ő vezessen téged, és hogyha ez így van, ennek az eredménye egy óriási áldás. El tudjuk mondani a gyülekezetünknek a küldetését? Ezt a jó kis mondatot. Az Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Ha ezt tesszük, mint gyülekezet, akkor ennek az áldása az, hogy mi, mint gyülekezet is növekszünk, vagy benne az emberek, és ráadásul ezt az értéket másoknak is át tudjuk adni, és másokat is föl tudunk emelni. Ha ezt nem tesszük, nem foglalkozunk Istennel, az Isten szeretetét nem képviseljük, nem adjuk át másoknak, ez nem csak nekünk lesz rossz, hogy a mi életünkben nem lesz annyi áldás, hanem akik kimaradnak ebből, hogy nem foglalkozunk velük, és nem találkozunk velük, és nem hívjuk meg őket, és nem figyelünk rájuk, nem méltatjuk őket arra, hogy beleférjenek a szeretetünkbe, ők is veszteni fognak. Vagyis fordítva pedig, ha pedig az Istennek a küldetésében vagyunk, mi is áldottak vagyunk, és másokat is felemelhetünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a világbirodalmakra visszatérve azt lehet látni, hogy van egy folyamatos csökkenés, egy folyamatos devalválódás az értékrendszerben, ami úgy tűnik, hogy megállíthatatlan. Nos, menjünk tovább. Dániel azt látta a második rész 34-35. Versében, erről beszél az ige, hogy miközben nézt, mármint ezt mondja a királynak a megfejtésnél, hogy miközben nézted, egy kő zuhant le, anélkül, hogy valami hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot, vas és cseréplábairól darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett, mint az egész, mint a nyári szélű nap polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet látni. A kő pedig, amelyet ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Itt most áttérünk a második titokra. Tehát ha megnézzük ezt az ábrát, amit Dániel látott, akkor itt az ábrán azt látjuk, hogy jönnek egymás után a világbirodalmak, tehát a babilon, méd, perzsa, görög és a római, és miután mindezt látta, hogy az egész szobor egybe volt, és már nem kell hozzá semmi, valameddig ezek funkcionálnak, működnek a történelemben, és azt látja Dániel, hogy a végén egy megmagyarázhatatlan helyről és megmagyarázhatatlan módon egy hatalmas kő lezuhan, és az egészet összezúzza, és semmi nem marad belőle. Mi ez a kő? Isten haragja, Jézus Krisztus. Más jó megfejtés van-e még? Tehát az Isten meg fogja ítélni ezt az egészet. És az a kő ez nem más, mint az Isten országa, ami el fog jönni, és meg fogja semmisíteni az összes mindenféle világbirodalmat, mindenféle emberek által fölépített nagy rendszereket, mert ezek alapvetően bűnösek és nem jól működnek. Jön az Istennek a rendszere, ami szétzúzza ezt, és azt mondja, ez a kő ez hatalmas naggyá válik, és betölt mindent. Vagyis az Isten országa be fog tölteni mindent, és át fog alakítani mindent. Tehát most megfejtettük, hogy mi ez a kő, ez talán könnyű volt, de van egy másik probléma itt. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, és azt látjuk, hogy Dániel látja ezt az álmot, tehát, hogy a világbirodalmak jönnek, római világbirodalomnak a végén jön a kő, megsemmisül minden, és jön az Istennek az országa. Így van? Van egy probléma, igaz? Erre a problémára utaltam, hogyha csak Dánielt nézzük, és nem a jelenésekkel együtt, vagy csak jelenéseket nézünk, nem Dániellel együtt, akkor nem biztos, hogy mindent megértünk. Ugyanis Azt tudjuk, hogy a római világbirodalom az 476-ban, igaz, 476-ban megszűnt a nyugat-római birodalom, tehát már nem funkcionál ilyen szempontból, és nem úgy szűnt meg, hogy az Istennek a hatalma megjelent, és elsöpört mindent, és nem csak a római birodalmat, hanem az egész földön az Isten királysága kialakult, és minden szép, és minden jó. Tehát mi a történelemben utána vagyunk már, és tudjuk, hogy ez nem így működött. Hiszen Dániel ezt mondja a 2.44-ben, ezeknek a királyoknak az idejében támasztotta mennyi Isten egy nagy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll. Összetör mindent, minden más királyságot, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké, vagy más fordítás szerint örökkön örökké. Tehát, hogy a királyságok után jön a kő, és megsemmisült mindent, és akkor örökkön örökké fennáll az Istennek a királysága. Szóval itt is van egy titok. Dániel, amit lát, az teljesen rendben van, teljesen korrekt, és az Isten nem tévedett, amikor kijelent ilyen dolgokat, de a proféciáknak az értelmezésénél azt is látni kell, hogy amikor egy proféciát megnézünk, abban nem biztos, hogy minden benne van A-tól Z-ig, tehát teljességében valamit mond arról az eseményről, arról a személyről, amiről a profécia szól. És egy másik proféciát megnézünk, az lehet, hogy pont arról a hiányról beszél, ami ebben a proféciában nincs benne, de abban már benne van, de ebbe is lehet, hogy van olyan titok, ami mindig nincs benne, meg egy következőt meg kell nézni, abban viszont már benne van, és így folyamatosan kiteljesedik az Istennek az akarata úgy, hogy megismerhetővé válik. Tehát itt látunk egy problémát, és az a probléma arról szól, hogy a római birodalom megszűnt, de nem úgy, hogy az Isten megítélte ezt az egészet, és az Isten országa eljött volna. Most átlépünk a Jelenések könyvéhez, és a Jelenések 13-ban ugyanerről fogunk olvasni, hogy János a Pátmosz szigetén volt, tehát korban egészen más kor, mint amikor Dániel élt, helyben is egészen más, de az Isten ugyanaz, vagy a Szentléleknek a kijelentése ugyanez. És azt kell tudni, hogy a Jelenések könyve, amikor ezekről a virágbirodalmakról ír, akkor más szimbólumrendszert használ, tehát nem az aranyszobrot mutatja be újra, vagy nem föltétlenül ugyanezeket az állatokról beszél, hanem más szimbólumokat használ. Most nincs idő, hogy végigmenjünk mindegyiken, csak az utolsóval foglalkoznánk egy kicsit, mert itt vannak a problémák. Mert azt tudjuk a történelemből, hogy a Babilon után jött a Méd-Perzsa után jött a görög után jött a római, ez oké, tehát ez most már hitse kell hozzá, tehát ezt tudjuk, hogy így van, ez tények ezek. Viszont a végén volt ez a probléma, hogy a római után mi következik. A Jelenések könyvében a római birodalomnak a szimbolikája az úgy alakul, hogy egy félelmetes vadállatként vagy fenevadként írja le a római birodalmat. Tehát amikor fenevad vagy félelmetes vadállat, attól függ, milyen bibliákat használtok, akkor erről olvasunk, akkor ez tulajdonképpen nem más, mint a római birodalomnak a megfelelője. Jelenések 13.1-től a titok az így hangzik, ezt látja János, és láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt, a szarvain 10 korona és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, a párduchoz hasonlított, lába, mint a medvé, szája, mint az oroszláné, a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult, az egész föld csodálta ezt a fenevadat. Tehát Jelenések 13-ban olvasunk erről, amit hogyha csak így elolvasunk, ez elég titokzatos, tehát nehéz értelmezni önmagában, hogy ez most pontosan micsoda, meg milyen állatok. De annyit tudunk, tehát hogy ez a római birodalomról szól. Nézzük a magyarázatot. Jelenések 17-ben azt mondja János, ahogy a kinyilatkoztatásnak a magyarázata, hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, és elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva a nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt, nincsen, és megint megjelenik. Ahogyha ezt látjuk, ezt a magyarázatot, hogy valami volt, nincsen, és megjelenik, akkor már összeáll a kép. És akkor segítek egy ábrával, hogy valamennyünknek ez a titok lelepleződjön. Ez az ábra így látszik, tehát, hogy a fenevad, tehát most már a jelenéseknek a szimbólum rendszerét próbáljuk használni. A fenevad, tehát a római birodalomról beszélünk, az utolsó világbirodalomról, amiről azt mondja a Biblia, hogy nem lesz következő, tehát ez az utolsó. A fenevad, ami volt, ez a római birodalom, ami funkcionált, működött egészen 476-ig, amikor a nyugat-római birodalom megszűnt, szétesett. Ez volt az a rész, amiről azt mondja a Jelenések könyve, hogy volt. Aztán van egy következő szakasz a római birodalomnak, amiről azt mondja a Biblia, hogy ami ilyen titokzatos, a fenevad, ami nincsen, tehát 476-tól folyamatosan a római birodalom, ami működik, csak láthatatlanul. Tehát nem úgy, hogy van egy uralkodója, nem úgy, hogy van egy nagy hatalmas apparátus, aki kiszolgálja ezt, és nem tudom, ők mondják meg a törvényeket, és akkor mindenki tudja, hogy ott a király, vagy az elnök, vagy nem tudom mi, és akkor onnan irányítják ezeket a dolgokat, hanem a római birodalom az nem szűnik meg, hanem átmegy láthatatlanba, tehát azok a szellemi folyamatok, meg azok a funkciók, amik benne vannak egy világbirodalomban, az továbbra is működik, semmi nem változott, csak fizikálisan omlott össze 476-ban az a római birodalom. Tehát erről beszél János, amikor ő látja ezt a kijelentést. Tehát ő még abban a korban volt, amikor a római birodalom működött, igaz? Tehát ő 476 előtt élt ott a Pátmos szigetén, tehát ő még azt látta, hogy hát ez van. De már kijelentést kap arról, hogy ez a birodalom egyszer majd meg fog szűnni, de akkor is lesz, csak láthatatlan módon, és majd egyszer a mélységből újra följön, és lesz egy harmadik korszaka a fenevadnak, vagyis a birodalomnak, amikor a mélységből feljön, ez a római birodalomnak a legújabb korszaka. Hát egy kicsit ilyen színjátszós dolog. Tehát mindig is volt, mióta elindult, és egészen addig lesz, amíg ez a kő le nem zuhan majd a végén, de más-más módon fog megjelenni. Tehát ez a történelmi perspektíva. És az a kérdés, hogy mi hogy helyezhetjük el magunkat. A római birodalomnak az időszakában, tehát amíg funkcionált a római birodalom, abban az időben született meg Jézus Krisztus testben, igaz? Tehát a római császároknak az idejében olvasunk erről, hogy Augustus császár rendelet adott ki, stb. Tehát a császárság működött, a római birodalom működött. Jézus Krisztus eljön, az Isten eljön, testben megjelenik. Nem sokkal később, a történelemben nem túl sok idő telik el, Jézus Krisztus visszamegy, tehát a kereszthalál után visszamegy a mennybe, és elküldi a Szent Lelkét, jön Pünkösdnek az eseménye, és elindul az a korszak, ami már az apostoloknak az idejéről szól, az apostolok cselekedeteit elkezdjük olvasni, meg az apostoloknak a leveleit, azok bemutatják ezt a korszakot, hogy utána mi következett. És azt látjuk, hogy egészen folyamatosan már a római birodalomnak a régi római birodalomnak a működése alatt elindult egy Istennek egy másik programja, ami ott elkezdődött, és folyamatosan tart egészen abban az időben is, amikor a római birodalom láthatatlan, az Isten munkája tovább megy, és akkor is tartani fog még ez a különleges isteni program, amikor már a római birodalom újra látható és újra funkcionál. Én most nem akarok nagy profétai kijelentéseket tenni, de nekem meggyőződésem, hogy ma a római birodalom újra él, és köszöni szépen, jól van és működik. Tehát mi már ebben a korban vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió. És ennek az összes jó és rossz oldalával együtt, tehát mi mindenképpen már ebben a korszakban vagyunk. És ez a titokzatos korszak, ami a kettő között van, ezt nevezzük Krisztusnak a titkának. Pál apostol így beszél erről, hogy én tudom a Krisztusnak a titkát. Úgy is nevezi a Biblia, nem kevésbé lehet látni talán, hogy a gyülekezeteknek a korszaka, vagy a kegyelem korszaka, vagy a Szentlélek korszaka, vagy az evangelizáció korszaka, vagy a pogányoknak a korszaka. Különböző módon lehet illetni ezt az egészet. Vagyis Isten úgy döntött, hogy Dániel még nem kapott kinyilatkoztatást arról a folyamatról, amit Isten be fog iktatni, vagy be fog indítani, hogy legyen majd egy olyan hely, egy olyan időszak a világban, amikor az Isten fia el fog jönni, az Isten fia majd elvégzi a küldetését, és lesz egy gyülekezetek korszaka, amikor szabad az evangelizáció, rengeteg ember tér meg a világtörténelemben, ebben a korszakban tér meg a legtöbb ember, tehát az Istennek kegyelmének a korszaka be fog következni, de ezt még Dániel nem látta. De János már kijelentést kap erről, sőt, Pál apostol meg azt mondja, hogy én ismerem a Krisztusnak a titkát, és ez a Krisztus titka, ez működik. És a végén majd jön az a bizonyos kő, ami lezuhan, ez az Isten országa, ami megsemmisít minden földi hatalmat, és új ég és új, minden új lesz. Tehát erről beszél a Biblia, vagy a Jelenések könyve. Most már így könnyebb összerakni, hogy amit Dániel látott, az teljesen korrekt volt, csak ő nem tudta azt, hogy a római birodalomnak van három korszaka. Hogy lesz egy láthatatlan, meg újra meg fog majd jelenni valóságos formájában. Ezt nem tudta ő, de nem az ő hibája, Isten ezt nem mondta el neki, és ezért nem írhatta le. De János már ezt tudta. És azt kell látnunk tehát, hogy a Krisztus a római birodalom idején jött el testben, és a római birodalom idején fog visszajönni dicsőségesen. És ez egy fontos adventi üzenet. Kedves testvérek, túl sok idő nincs hátra. Persze nem tudjuk, hogy mennyi ez a túl sok idő. Hogy ez 2 év, vagy 20 év, vagy 200 év, vagy plusz még 2000 év, én nem tudom. Sok ige hirdető szeret belemenni ilyen ilyen jövendőlésekbe, és általában ezek nem jönnek be, ugyanis Isten ez a saját titkának tartja fönt, hogy mikor fog elindítani azt a követ, mikor lesz elragadtatás, mikor lesz utolsó ítélet, stb. Utolsó időknek az eseményei pontosan hogy fognak bekövetkezni. De amikor azt látjuk a Bibliában, hogy azt mondja az ige, hogy én eljövök hamar, meg ez a kő hamar meg fog jelenni majd, tehát nincs túl sok idő, akkor itt nem feltétlenül azt kell számolgatni, hogy akkor hány év van még hátra, hogy az én gyerekem még akkor, vagy az én unokám, vagy nem tudom még, ameddig belátható számomra, akkor ezekkel mi lesz, vagy hogy lesz, hanem azt kell látni, hogy amikor egy ilyen sürgető üzenete van a Bibliának, ha szintén a Biblia magyarázza a Bibliát, ez egy fontos ilyen hermeneutikai alapelv, vagyis Biblia magyarázati alapelv, hogy amikor sürgetésről van szó, akkor a Biblia nem azt mondja, hogy ez holnap történik meg, hanem az, hogy nagyon hirtelen. Emlékeztek, hogy vannak olyan kijelentései Jézusnak, hogy a tolvaj az hogy fog eljönni? Váratlanul és hirtelenül. Tehát nem az a lényeg, hogy holnap jön, és biztos, hogy holnap jön, és nagyon kevés idő van még, hanem amikor ilyen sürgető dolgokról van szó, és föl kell készülni, akkor teljesen mindegy, hogy holnap vagy 100 év múlva, de amikor be fog ez következni, hogy Isten megjelenik, az olyan gyorsan jön, hogy aki korábban nem készült föl rá, annak fizikai, szellemi lehetetlenség akkor abban a pillanatban fölkészülni majd rá. Ez nagyon fontos látni, tehát hogy nem azzal kell foglalkoznunk, hogy számogatjuk az éveket, meg a hónapokat, és hogy mennyi van még hátra, hanem azt látni, hogy hirtelen fog bekövetkezni mindaz, ami történni fog, hiszen a kő hogy fog lezuhanni? Tehát nem ilyen meteorológusok, meg csillagvizsgálókból figyelik, hogy majd jön egy kő, és akkor még 100 év, és egyre közelebb van, és egyre közelebb van, és most már jön a kő, és akkor egyszer nem tudom, becsapódik. Tehát nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy egyszer csak hirtelen megjelenik az Isten országa, és vagy felkészült, vagy nem. Aki fölkészült, annak dicsőség, aki nem készült föl, annak kevésbé dicsőség, inkább az ítélet. Tehát ez az ábrának a magyarázata. És Pál apostol azt mondja az Efézus 3:4-5-ben, megtudhatjátok tőlem, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt, úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak. Vagyis Pál apostol azt mondja erről az egészről, hogy semmi baj, hogyha egy kicsit összekavarodtunk, amit korábbi proféták nem tudtak megmagyarázni, vagy nem kaptak kijelentést, annak most jött el az ideje, és a mostani proféták, mármint az ő idejé és az apostolok kijelentést kaptak arról, hogy mi ez, hogy ez a kegyelemnek a korszaka, tehát ez a folyamat, amiben az evangéliumot hirdetni kell, amiben az Isten országának a növekedését olyan mértékben fogja átélni ez a világ, amit korábban soha, meg utána sem. Tehát azt kell mondani, hogy ha valaha élt emberek közül, azok lehetnek ilyen szempontból a legáldottabbak, akik ebben a korszakban vannak. Tehát pünköstől egészen addig a korszakig, amíg Isten le nem zárja ezt. Előtte is egy kicsit problémásabb volt, meg utána is. Ez nem azt jelenti, hogy azok az emberek nem találkozhattak Istennel, tudjuk az Ószövetségben, hogy ott is lehetett az Úrral találkozni, lehetett bűnöket megvallani, lehetett az Istennel együtt járni, és működött minden, meg ezután is lesz majd egy másik rész, amiről szintén nincs idő beszélni, hogy az elragadtatás után milyen lehetőségek lesznek az emberek részére. De a lényeg az, hogy te egy szuper időben élsz meg én is. Azért, mert a Szentlélek működik, személyesen kapcsolatban lehetsz az Istennel. A küldetés az, hogy hirdessük az evangéliumot, és tegyünk meg mindent azért, hogy ez a korszak az be tudja tölteni a küldetését. Mert Isten azért adta, hogy ez az aratásnak az ideje legyen, hogy lehetőleg a legtöbb ember megismerje az evangéliumot és megtérjen. Ez egy jó hír, nem? És akkor azt a szintén lefordítjuk magunknak, akkor Jelenések 1:1-ben azzal kezdtük, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Ez a hamarosan nem biztos, hogy holnap, hanem hirtelen kell megtörténnie. Amelyet angyalaival elküldött, kijelentette a szolgájának, Jánosnak. Tehát Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, Jézus úgy döntött, hogy itt az idő, hogy ezt tudják az emberek. Én szeretnék befejezésül 3 ilyen nagyon egyszerű dolgot elmondani, csak ami segít abban, hogy hogyan kezeljük ezt az egészet. Tehát, hogy ne egy ilyen távoli információ legyen, hogy valamikor világbirodalmak voltak, és most már nincsenek, és majd lesznek megint, meg össze-vissza, és akkor ennyi, hanem szintén mit jelent nekünk. Az egyik üzenet tehát az volt, hogy figyeljünk arra, hogy amit az Istentől kapunk, az ne amortizálódjon el nálunk, hanem kamatozzon, hanem használjuk ezeket. De amikor látjuk ezt az ábrát, és mi ott vagyunk abban a középső szakaszban, tehát a kegyelemnek a korszakában, ami a Krisztus titka, azt kell mondani, hogy a mai időkben az Istennek a fő akarata a fő terve, vagy a legnagyobb áldás az, hogy az emberek térjenek meg. Tehát az a kérdés, hogy te megtértél, már átadtad már az Úrnak az életedet? Hogyha igen, akkor ismered a Krisztus titkát. Akkor megélted ezt a titkot, és ez számodra egy áldás. Ha halogatod ezt a kérdést, akkor valamit még nem értesz a Krisztus titkából, mert a Krisztus titkának a lényege az, hogy ő eljön erre a világra, és önmagát adja mindenkiért, az emberekért. Értem is, érted is. És ennek az adventi vasárnapnak, meg ennek az egész prédikációnak a lényege csupán annyi, hogy meg kell térni. Az Isten hív, hogy Isten szeret téged. Hogy az egészet azért csinálja az Isten, és azért ad mindenféle alternatív lehetőségeket, és azért nem zuhant még ez a kő le, és azért nincs még ítélet, azért vagy itt az Isten tiszteleten, még azért nem haltál meg, mert az Isten szeret, és újabb lehetőségeket akar adni. Ha az Isten titkát meg akarjuk érteni, akkor meg kell térni. Ez azért fontos, mert ez nem mindig lesz ilyen egyszerű. Szintén Jelenések könyve azt mondja, Jelenések 2.16. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőznek a barlangokba és a hegyek szikláiban, és így szólnak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk és rejtsetek el minket a király trónusának az ülő arca elől és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjának a napja, és ki állhat meg előtte. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád, és kimozdítalak a helyedről, ezt viszont van a Jelenések 2.16-ban olvassuk. Vagyis ennek a korszaknak a legfontosabb üzenet, hogy meg kell térni. Mert lesz olyan időszak, amikor akár a hatalmasok, meg a gazdagok, akár a szolgák, meg a kiszolgáltatott emberek szeretnének megtérni, de már nem lesz rá lehetőség. Olyan milyen jó, hogy most ma élünk, és itt élünk. Sokszor panaszkodunk, hogy semmi nem jó, ez nem jó, az nem jó, ez hiányzik, az hiányzik, semmi nincs. És mindig az nincs, ami kellene az életünkbe. De én most szeretném ezt megfordítani, és éljük át azt, hogy az Isten jó hozzánk. Egy olyan korba helyezett el bennünket, amikor nagyon nagy áldásokat lehet átérni a szellemi dolgokban, nagyon nagy áldásokat lehet átérni abban, hogy hirdeted az evangéliumot, és képvisel az Istennek az igazságát, az Isten titkát másoknak, és minél több embert begyűjtesz. Ha valaki a mezőgazdaságban dolgozik, az tudja, de aki nem ott, az is tudja, hogy az aratásnál egy cél van. Tudjátok, mi ez az egy cél? Minél több gabonát betakarítani, ennyi. Tehát aki az aratásban dolgozik, ilyen a munkája, a küldetése az így van leírva, nem tudom, a kombányra, hogy minél kevesebb idő alatt, minél több gabonát be kell takarítani. És azt megcsinálta, akkor elvégezte a küldetését. Egy keresztény embernek tulajdonképpen a küldetése ugyanez, hogy minél rövidebb idő alatt, mert hirtelen el fog jönni majd az idő, amikor már ez nem így működik, minél több embert Krisztushoz vezetni. Lépjünk tovább. A következő rövid kis üzenet azoknak szólna, akik keresztények, akik újjászületett emberek vagyunk, vagyunk itt. Három igét szeretnék idézni a Jelenések könyvéből. Ez csak ilyen bátorítás. Jelenések 3.11. Eljövök hamar, vagyis hirtelen, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Ne engedd, hogy elvegyék tőled, vagy ne engedd, hogy elamortizálódjon, vagy kihújjon a kezed közül az, amit az Isten neked adott. Vigyázz rá! Aztán Jelenések 22.7. Ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja ennek a könyvnek a prófétai igéit. Például, amiről ma beszéltünk, az boldog lesz. Jelenések 22.12. Ímé eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Szóval nem csak karácsonykor fogsz ajándékot kapni. Amikor az Úrral találkozol, Jézussal találkozol, azt mondja, hogy velem van a jutalmam. Nem üres kézzel fogok jönni. Amikor találkozol, és színről színre meglátod Jézust, akkor ez nem egy ilyen hűvös protokoll valami lesz, ahol sorba állsz, és akkor nem tudom, rád néz, és akkor jó van, te is meg vagy, ki vagy pipálva. Nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy ő jön, és vele van a jutalma, és át fogja adni neked. Ő megbecsült téged, és ő szeret téged. És befejezésül, mivel egy gyülekezetben vagyunk itt, történetesen a Kőszikla gyülekezetben, újra szeretném azt, hogy mondjuk el ezt a küldetés nyilatkozatunkat. Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Itt a mögöttem lévő ábrán látjátok, hogy a Krisztus titka, a Krisztus titkát, ha megérti valaki, és ebben a küldetésben akar járni valaki, mondjuk egy gyülekezet, akkor ezt kell csinálni. Az Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. És akkor hallunk ilyen bizonyságtételt, mint amit az Attila elmondott, hogy valakik visszajeleznek, és azt mondják, hogy igen, én is találkoztam március akárhanyadikán, meg ekkor, meg akkor, meg amakkor találkoztam Jézus Krisztussal, és most már üdvösségem van, most már boldog vagyok, most már rendezve van az életem, legalábbis ez a része, és ebből rengeteg áldás lesz. Szóval akár nem keresztényként vagy itt, az üzenet a Krisztus titka az, hogy térj meg, ne húzz az időt. A keresztényként vagy itt a Krisztus titka az, hogy áldást fogsz nyerni, és Krisztus jön és megjutalmaz téged, és a kőszikla gyülekezetnek meg az üzenet az, hogy az Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Nem több és nem kevesebb, de ezt csináljuk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, tényleg, amikor így belemélyedünk a kijelentéseidbe, olyan félelmetes is, meg olyan mély is, de ugyanakkor mégis olyan egyszerű is. És köszönjük, hogy azért egyszerű és azért világos, mert te a titkokat föllebbented, megmagyarázod, kijelented magad, és szeretnéd, ha minél többen megismernének téged. És hiszünk abban, Urunk, hogy az a mai nap is ezt a célt szolgálhatta, és kérjük, Urunk, hogy újra gyere a te Szent Szellemeddel, és hogyha valamit nem értettünk, ami fontos lehetett volna a számunkra, szeretnénk megérteni. És kérünk téged, hogy óvjál meg bennünket attól, hogy ne vegyünk téged eléggé komolyan, vagy elmenjünk melletted, vagy ne figyeljünk oda arra, amit te mondasz. Kérünk, hogy most is, és holnap is, holnap után is, a hétköznapokban is a te lelkednek akár a hangos, akár a halk szavát tudjuk meghallani, és tudjuk betölteni a küldetésünket. Köszönjük, hogy adtál nekünk ebben a korban, ebben az időszakban életet, lehetőséget. Köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük, hogy itt lehetünk a jelenlétedben. Köszönjük, hogy készülhetünk mindig a következő lépésre. És azt is köszönjük, hogy te megígérted, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járhatunk. Hogy nem váratlan dolgokra kell fölkészülnünk, hanem olyan dolgokra, ami tőled jön, amire fölkészítesz bennünket. Szeretnénk így készek lenni, Urunk. Segíts, hogy ebből senki nem maradjon ki. És imádkozom azért, hogy aki még itt van, és nem jutott el odáig, nem tudta azt a döntést meghozni, hogy téged Jézus Krisztus megváltójának és urának tartson, és a bűneit megvallja előtted. Kérünk, Uram, hogy legyen ez egy ilyen csodának a napja, amikor megtörténik ez. Kérjük a te szent lelked munkáját, hogy minél többen, Uram, itt, akik együtt vagyunk, a te nevedet tudjuk dicsőíteni. Tudjuk ezt így megélni minden körülmények között, minden helyzetben. Legyen a te áldásod velünk, Urunk, kérjük ezt az Úr Jézus nevében. Amen.